94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri azt, és küzd ellene az evangélium nevében, hangoztatta 14. Leópápa a Szentpétertéri általános audiencián. A Szentatya emlékeztetett, 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni zsinat, a mi korunkban kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi 6 évtizedében. Hangoztatta, ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól. Kövér László az országgyűlés elnöke hivatalában fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának elnökét. A megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva mindkét házelnök a két ország szoros kapcsolatát és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak és már folyik a hazautazások szervezése, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Az Otthon Start program az első 6 hetében már több mint 50 000 embert mozgatott meg, ismertette Panyi Miklós. Arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad, tette hozzá a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miután a Magyar Bank Szövetséggel folytatott egyeztetést. Körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 000 olyan igénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a hitelbírálata. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter a Sárospataki Lázár infón. Lázár János az Economics gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphatnak. A kormány döntött arról, hogy a szeptember 1-i emelés után január 1-től újabb 15%-kal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsis Tibor emlékeztetett, január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi 1 millió forintot kaphatnak, amit lakást célú hiteltörlesztésre fordíthatnak. A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-én szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszerén. A beavatkozás miatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető, a kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd. A vállalkozó igények alapján 200 millióról 400 millió forintra emelkedik a Demián Sándor tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető pénz maximális összege, jelentette be Hunyadi László. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a vállalkozások visszajelzései alapján végrehajtott módosítások értelmében új iparákként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe. Folyamatosan rekordokat dönt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a légi kikötő, valamint megépül a 3-as terminál. Elkezdődött 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós hévszerelvény beszerzése, jelentette be a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A madárinfluenza vírus magas patogenitású H5N1 altípusát igazolták egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Pecsenye kacsatartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vizsgálatai. Az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. Az orosz hadsereg csapást mért a dél-ukrajnai Herszonváros gyerekkórházára, ahol akkor az orvosokon és a beteg gyerekeken kívül szülők is tartózkodtak. Az előzetes adatok szerint a támadás következtében 9 ember sebesült meg, köztük 4 gyermek és 3 egészségügyi dolgozó, közölte a megyei ügyészi hivatal. Végül az időjárásról. A nap első felében majd közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél sokfelé felélénkül, néha meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kölcsön adta rám az ég. Rongyányű cipő, amíg bírta itt felé. Éjszaká, sűrűjén, izzó naptüzé arcomon hordtam szét, gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra, újra itt vagyok. Napot hoztam, csillagot! Drága kő, vízbe hull, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. Szélvihar szórta szét a pénzemet. Kopott várok poharat, minden kincsem oda lett. Nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot. Nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökökről. Ma a 27. püspökhöz érkeztünk el a sematizmus alapján. Ő pedig nem más, mint az előző adásban már emlegetett Cudar családból származó Cudar Imre. CZ-vel is van írva a neve, Z-vel is van írva a neve, hát ugye, ahogy a régies írásoknál már ezt megszokhattuk.
S-sel is van írva a neve.
S-sel, akár Zsudar Imre, de mindenképpen C-vel ejtjük, még akár, hogyha Z-vel is van írva. És talán, hogyha emlékeznek rá a hallgatók, arról beszéltem, hogy ebben az adásban ki fog derülni, hogy a 27. egri püspökönnek, Cudar Imrének van-e köze ahhoz a Cudar Péter pohárnokmesterhez, akivel az elődjének, Széchenyi Mihálynak volt kapcsolata, de ezt nekünk mind el fogja ma árulni Budapéter atya teológiai tanár, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Vannak-e itt rokoni szálak? Ha már a név annyira egyértelmű, és ugye azért ezek a régi családi nevek valahogy mindig összekapcsolódnak.
Igen, van kapcsolat, méghozzá komoly vérségi kapcsolat. Tehát a Cudar Imre püspök az az előző adásban emlegetett Cudar Péternek a testvére, mert hogy...
Hatan vagy heten voltak testvérek, tehát
így van, és mindegyik szinte komoly méltóságig jutott. Ugye az előbb emlegetett Péter, mint főpohármester, de országbíró is volt, és szlavóniai bán is. Aztán István és Mihály azok főkomornyikok voltak, ajtónálló mesterek, György országbíró, és a János pedig székesfehérvári prépost. Tehát egy ilyen családot kell elképzelni, ahol azt kell mondani, hogy az országos vezető tisztségek közül jó néhányat ez a család birtokolt egyszerre. De érdekes még azért a névvel kapcsolatban megjegyezni azt is, hogy ez a Cudar név nem hangzik olyan jól.
Hát igen, mert van egy pejoratív felhangja.
Így van. Valószínű egyébként, hogy abban a korban, amikor ők éltek, akkor ez a név még talán nem is létezett. Uh-huh. Ugyanis csak jóval később jelenik meg a leírásokban, mint megkülönböztető név, ilyen ragadvány név, és valószínűleg azért kapták ezt a Cudar nevet, mert hogy a tetteik azok nem mindig voltak annyira etikusak, viszont a Cudar szó abban az időben még azért nem volt annyira pejoratív, mint ahogyan ma érezzük.
Igen. Mint ahogy a Mágnás Miskában is megénekelték, hogy Cintányi rossz tudarvilág, de hát ugye a cudarságot ott mindenképpen a szó eredeti értelmére utal. Cudar Imréről van szó, akinek azt tudjuk tehát, hogy minden testvére ez a 6 vagy 7, amit szintén nem tudunk biztosan komoly országos méltóságot töltött be. Hogyan lett ő egyházfi, hogyan került ő Egerbe?
A születési idejét azt valamikor 1345 körülre kell tenni, ezt csak következtetni tudjuk a későbbi leírások alapján, ugyanis 1366-ban már ő erdélyi kanonok, utána kalocsai prépost. Tehetséges volt, és ezeknek az egyházi javadalmaknak a megszerzésével már nem csak tehetséges volt, hanem gazdag is. Ezért megtehette azt, hogy a Prágai Egyetemen tanul 1367-ben, ahol őt magyarországi Imre préposnak írták le, hát most nyilván latinul, de ez a jelentése, illetve a későbbiekben is, mint magister artibus, tehát a művészetek vagy a tudományoknak a mestereként jelenik meg a tanulmányai után már a Székesfehérváron, ahol megszerzi a székesfehérvári prépostságot. Úgy tűnik, hogy ő is a királyi udvar környezetében él, ugyanúgy, mint ahogy a testvérei, már csak azért is, mert Nagy Lajos királynak a káplánja is lesz egyben, és az, hogy a királynak a környezetében van, és hogy kellő műveltséggel és intelligenciával rendelkezik, bizonyítja az is, hogy ő is abba a küldöttségbe tartozott, amelyet a király 1374-ben elküldött Franciaországba, hogy a királynak a Katalin nevű lányát azt eljegyezzék 5. Károly francia királynak a fiával. Ami egyébként meg is történt, tehát a házassági szerződést azt megkötötték 1374. augusztus 10-én, és az aláírók között ott van Cudar Imrének a neve is.
Ha valakit amúgy egy ilyen küldöttségbe beleválasztanak, az már mindig egy automatikus felemelkedést jelent utána, nem? Tehát gyakorlatilag itt királyi káplán rögtön utána Egerbe kerül?
Nem egészen. Előtte még egy másik püspökséget is betöltött, de hozzá kell tenni, hogy ez egy kicsit kalamajka volt, mert hogy nem ő volt a jelölt. Tehát amikor visszajöttek erről a küldött cségből, Franciaországból, akkor kellett a királynak éppen betölteni a váradi püspökséget. Amire megvolt a saját jelöltje, ezt elküldte Avignonba, hiszen még ekkor a pápai udvar Avignonban volt, a 11. Gergely azonban nem a király jelöltjét nevezte ki váradi püspöknek, hanem Cudar Imrét. Hogy mi állhatott emögött, azt nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogy ő lett a kinevezett püspök, viszont a király ezt nehezményezte, és ezt abban mutatkozott meg, hogy 3 éven keresztül Cudar Imre nem jutott hozzá a váradi püspökségnek a javadalmaihoz. Egyszerűen a kilartotta. És ekkor történik egy érdekes beavatkozás, most a pápa részéről, tehát 11. Gergely Erzsébet anyakirálynéhoz fordult, tehát Nagy Lajosnak az édesanyjához, ebben az ügyben, hogy dorgálja már meg a fiát, és hasson oda, hogy ne tegyen ilyeneket, mert, és akkor érdekes a kifejezés, amit a pápa használ, hogy a katolikus királyok azok nem tesznek ilyet, csak a zsarnokok. Tehát egy kicsit megzsarolják, ha úgy vesszük Nagy Lajost, és végül is sikerül elérni azt, hogy ezután megkapja a váradi püspöki jövedelmeket.
Egyáltalán hogy lehet úgy egy püspöki széket elfoglalni, hogy a jövedelmeimhez nem juthatok hozzá, ergo nem tudom végezni azt a tevékenységet, amihez mondjuk a financiális forrás kellene.
Hát neki voltak azért egyéb jövedelmei.
Ugye, hát de most az evit jövedelmeiből láttunk, finanszírozta mondjuk a váradi egyházmegye költségeit?
Valószínű, hogy a váradi egyházmegyében nem csinált semmit, hanem a saját egyéb jövedelmeiből ő azért eléggé fejedelmi módon meg tudott élni, tehát azok a korábban már megszerzett egyházi javadalmak, azok eléggé jól jövedelmeztek ahhoz, hogy neki azért filéres gondjai ne legyenek, de hát nyilván, hogy a váradi egyház megyének az ügyeit azt nem tudta intézni. Tehát ez volt a király részéről a visszavágás azért, mert hogy nem az ő jelöltje került a váradi püspöki székbe.
Igen, csak hogy ezek, mint az élet más területén is, tehát alapvetően Cudar Imre nem tett arról, hogy a 11. Gergely pápa őt választotta, mégis rajta csattant az ostor.
Na most itt álljunk meg egy pillanatra, mert nem biztos. Lehet, hogy tehetett róla, tehát amit nem tudunk, ugye a háttérinformációk hiányoznak, hogy most miért, vagy honnan jött egyáltalán a pápának az ötlete, hogy Cudar Imrét nevezze ki, tehát az is lehet, hogy Cudar Imre más úton már megkörnyékezte a pápát, de ez csak feltételezés, de az elképzelhetetlen, hogy a pápa egyszerűen azt mondja, hogy na, én Cudar Imrét nevezem ki, mikor azt se tudja, hogy ki az
hát, a... Hát hogyne, igen, tehát Avignonból Cudar... nem feltétlenül
tehát
tudja.
Tehát valószínű, hogy ott azért egy más csatornán már eljutott Cudar Imrének a híre a pápához, talán az is, hogy szeretne váradi püspök lenni, de még az is lehet, hogy az anyakirálynő, akihez később a pápa fordul, és aki elsimítja az ügyet végül is, hát az is lehet, hogy az ő jelöltje volt Cudar Imre, mert máskor is találkoztunk már ilyennel, hogy a király és az anyakirálynő, kimondottam, hogy Erzsébetről van szó, hogy akkor még nem anyakirálynő, a Károly Róbertnek a felesége volt, hogy igenis, nem mindig az uralkodóval azonos véleményem volt egy-egy kinevezéssel kapcsolatban.
Igen.
Igazából a tényt tudjuk, hogy ez történt, de hogy...
körülményeket,
ide hogy mögötte milyen események zajlottak, hát arról nem szólnak a források. De hogy valami más útvonal, ami a pápához vezetett, az létezett, az muszáj.
Yeah.
3 évig nem kapta meg a váradi püspökség jövedelmeit, utána a pápa közbejárására azért az anya királyné, ugye, tehát Erzsébet királyné hatott a fiára és megkapta, de végülis ezek a körülmények meddig tartották még itt, vagy mikor jött az elhívás onnan?
Nem sokáig maradt ott egyébként, tehát miután megkapta a jövedelmeit, a következő évben már egri püspökké nevezték ki, és ehhez a király is hozzájárult. Tehát ez mutatja, hogy annyira nem romlott meg a viszony a király és Cudar Imre között, de ebben ott van a család. Tehát nem szabad elfelejteni, amivel kezdtük a műsort, hogy a családnak a többi tagja ott van a király környezetében, méghozzá magas pozíciókban. Tehát valószínű, hogy ők is szóltak a testvérük érdekében a királynál, és ezek után 11. Gergely 1377. október 2-án megerősíti az egri püspökségét.
Ugye ő elődje Széchenyi Mihály halála után érkezik az egri püspöki székbe. Ahogy az előző adásban beszéltük, talán emlékeznek rá a hallgatók, tehát olyan nagyon maradandót nem tudunk Széchenyi Mihály nevéhez kötni, tette a dolgát, de semmi olyan emlékezetes nincs, amit akár most az utókor is az ő nevéhez tudna kötni. Mi a helyzet Cudar Imre egér püspökségével?
Az ő püspöksége sem annyira jelentős. Viszont van néhány érdekes dolog, hogy a püspöksége mellett például a királytól milyen feladatokat kapott. Ugye ez az az időszak, amikor Magyarország és Lengyelország nagyon közel kerültek egymáshoz, ugye politikailag, és Lengyelország mellett ott van, ugye tovább kelet felé, Ladoméria és Galícia, amelyeket Magyarország ebben az időben megszerzett magának. Ezt hívták akkoriban Vörös Oroszországnak is, de hát igazából tudjuk, hogy mely részekről van szó, és a király ezeknek a tartományoknak az irányítását a Cudar fivérekre bízta, például ugye Péterre, akit már többször is emlegettünk, illetve a testvérére, az egri püspökre, emellett még Bebek Imre és Kapolyi János szintén feladatot kaptak, hogy ezt a területet kormányozzák. Majd látni fogjuk, hogy ebből bizony baj is lesz. Egyelőre maradjunk még azonban ott, hogy az egri káptalannal mit tud kezdeni, hiszen már látjuk, hogy káptalan és a püspök között már emberöltők óta komoly feszültségek vannak. Elmúltak már azok az idők, amikor a kezdeti időkben a püspök még támogatta a káptalant, hogy ne halljanak éhen. Most már inkább arról szól, hogy ki tud a másiknak a birtokaiból, malmaiból, jövedelem forrásaiból többet megszerezni. Így aztán a káptalan, mikor megtudta, hogy ki lesz az új püspök, már elkezdett szervezkedni, hogy egy olyan dokumentumot összeállítsanak, amelyben leírják a jogaikat, illetve a birtokaikat, azért, hogy ehhez ne tudjon hozzányúlni a püspök. Azonban ez Cudar Imrét annyira nem zavarta, igenis nagyon komoly összetűzések lesznek a káptalan és közötte, méghozzá annyira, hogy a pápáig jut a dolog, és 6. Orbán az, aki Dömötör bíborost, akit Magyarországra küldött legátusnak, felkéri arra, hogy ítéljen a püspök és a káptalan közötti vitákban. Azonban Cudar Imre nem volt hajlandó engedelmeskedni, azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy mit ítél a bíboros, sőt, megpróbálja rávenni Nagy Lajos királyt, hogy hasson oda, hogy a bíborosnak tiltsa meg, hogy egyáltalán beavatkozhasson ezekbe a birtok perekbe. Végül is a pápa azért utasította a bíborost, hogy fogalmazza meg az ítéletét, és ezt írásban adja oda mind a püspöknek, mind pedig a káptalannak is, hogy ezek alapján egyezzenek meg egymással. Ezek a birtokperek azonban a későbbiekben is folytatódnak, tehát ez mutatja, hogy Cudar Imre 1380-ban is még, amikor a Váci püspök kiküldött egy bírót, persze ez is magasabb egyházi felhatalmazással történt, ő volt az, aki hát rákényszerítette, hogy a káptalannak járó javakat, azokat juttassa vissza nekik. Uh-huh. Tehát éveken keresztül, tehát a ideérkezésétől kezdve egészen 1380 decemberéig húzódik a dolog, és akkor is csak úgy volt hajlandó ezt megtenni, hogy ez a kiküldött bíróság egyházi fenyítékkel fenyegette meg.
Tehát akkor elmondható, hogy Cudar Imre egy hatalmaskodó püspöke volt az egyházmegyének, csak kérdés az, hogy ez az egyházmegye presztízsét és előbbre menetelét is negatívan befolyásolta?
Biztos, de ez nem annyira szokatlan, tehát most mi az egri egyházmegyének a történetét nézzük, és a püspököknek a történetét.
De ez máshol sem
volt. De hogyha elővesszük más egyházmegyéknek a történetét, akkor ugyanezt tapasztaljuk ebben az időben, hogy a püspökök és a káptalan között bizony vannak ilyen feszültségek, illetve hát olyan püspököket is néztünk már, akik Egerből átkerültek az esztergomi székbe, és ott folytatták ezt a tevékenységet, tehát ott is igyekezett minél nagyobb javadalmat megszerezni magának. Ja, ami még érdekes, hogy bár az látszik, hogy hosszú időn keresztül zajlanak ezek a perek, és hát mondom, a pápai legátustól kezdve egyházi bíróságig minden megmozgatnak, nem tudjuk pontosan, hogy mely birtokokról van szó, azok a dokumentumok nem maradtak meg, de hát valószínű, hogy itt is az egervölgyi birtokok voltak a vitának a középpontjában.
Tehát igen, ahogy az adás előtt próbáltuk azt ecsetelni, hogy mondjuk tényleg etimológiailag, hogyha a Cudar szó jelentését nézzük, azért az akkor tájt, nem biztos, hogy ugyanazt jelentette, mint most, de ahogy most nézzük a cselekedetét, azért tényleg egy kicsit az a neve kötelez, vagy legalábbis, de hát nyilván nem ezért viselkedett ő így. Amúgy mi lehet egy hatalmaskodónak, titulált püspöknek a célja? Mert mondjuk láttunk már olyat, akinél tényleg az volt a cél, az előmenetel volt, hogy azért akart még innen, még onnan, még plébániáktól vagyonokat szerezni. Nem, tehát most mondhatjuk azt, hogy a saját zsebét, de az egyházmegye zsebét tömte azzal a jövedelemmel, és azzal az egyházmegye előrébb jutását segítette. Most nem tudok hirtelen példákat mondani, de ugye egy pár adással ezelőtt mi már beszéltünk ilyenekről. Tehát mondjuk jelen esetben az ő hatalmaskodásának azért pozitív kicsengését tapasztalhatjuk?
Hát annyira nem. Ugyanis Cudar Imre az, akiről egyértelműen látszik, hogy ő nem is annyira az egyházmegyének az előmenetelét próbálja ezekkel a pénzekkel vagy javadalmakkal előmozdítani, hanem saját zsebre dolgozott. Tehát a saját egyéni hatalmát igyekezett ezzel erősíteni.
Mi lesz akkor, hogyha ő egy nagyon stabil anyagi háttérrel rendelkező püspök, tehát mivel lesz ő több? Mert ugye nagyon jól tudjuk egyházi emberekről akkoriban is azért, hogy a halála után a vagyon az egyházban marad.
Igen, de itt arról is szó van, hogy egy nagyhatalmú famíliának a tagja. Tehát amit a többieknél, akik nem egyházi pályán mozognak, bár van testvér, aki szintén egyházi pályát van, tehát székesfehérvári prépostként, de a többiek, tehát itt mindig gondolni kell arra is, hogy amikor egy ilyen nagy család van, akkor itt dinasztikus érdekek vannak. Uh-huh. Tehát, hogy a családnak a hatalmát és befolyását növelni. Tehát amihez ő, mint egri püspök úgy tud hozzájárulni, hogy a családnak a vagyonát és a presztízsét, a tekintélyét tudja növelni, és a vagyonnal azzal hatalom is jár. És a hatalomhoz pedig akkor azt is jelenti, hogy a király részéről is esetleg egyre nagyobb feladatokat kap. Ugye láthattuk azt, hogy a Ladomériában és Galíciában ilyen felügyeleti jogot kaptak, és ebből kettő a Cudarok közül került ki. Ez azt mutatja, hogy ennek a családnak mekkora tekintélye és befolyása és hatalma volt ebben az időszakban. Tehát itt az 1300-as évek végén a Cudar család az nem azt mondom, hogy szinte a királyi hatalommal vetélkedett, de hogyha szépen összerakosgatjuk őket, akkor igenis a királynak a legbefolyásosabb emberei voltak, ami azt is jelenti, hogy a király is úgy politizál, ahogyan ezek a tanácsadók mellette lévő emberek tanácsolják nekik. És ezek pedig mindig olyan tanácsokat adnak, amiből maga a család is jól járhat.
See?
ezt a fajta hatalmaskodást egyébként, amit én értem, hogy ugye a család, a testvérek hatalmának, presztízsének erősítésére használt fel mondjuk egy feljebb való, vagy netán a király, ezt mondjuk eltűri, vagy meddig tűri?
Amíg együtt tudnak működni, addig nincsen probléma, és úgy tűnik, hogy Nagy Lajos uralkodása alatt ezzel nem is volt gond. Tehát amikor Nagy Lajos meghalt, akkor ezek a cudarok még mind-mind pozícióban vannak, sőt a későbbiekben ugye Nagy Lajosnak a lánya az, aki átveszi a hatalmat, akihez társul aztán majd Zsigmond, és akkor így lesznek ők egy uralkodó pár, és itt azt látjuk, hogy a Cudar Imre továbbra is marad az egri püspök. Igaz, hogy a káptalanjával kapcsolatban ugye újra kibújul a viszály, és magának a királynőnek kellett beavatkozni, és úgy, hogy kötelezi arra az egri püspököt, Cudar Imrét, hogy bizonyos javakat adjon vissza újra a káptalannak, mert hogy nyilván a király halála körüli kicsit zűrzavaros időkben ezeket megint magához vette. De még tragikusabb volt egyébként az a dolog, mert hogy azért ez eléggé rossz fényt vetett a püspökre, hogyha magának a Nagy Lajos lányának kellett beavatkozni ebben az ügyben 1383-ban, viszont a következő év lesz az, amely a Cudar Imrének a vesztét okozza. Tehát ami mondhatjuk azt, hogy a magyarországi karrierjének a vége, ez pedig egy nagyon komoly politikai esemény volt, és pedig az, hogy ugye az előbb már kétszer is említettük azt, hogy Ladomériának és Galíciának a kormányzásával a cudarok közül ketten is, ugye Péter meg Imre meg van bízva, ez a Vörös Oroszországnak nevezett terület abban az időben, viszont mit tesznek ők? Hát megint csak zsebre dolgoznak, saját zsebre. Egyszerűen ennek a területnek jó néhány várát elárusítják. Tehát eladják méghozzá az ellenséges Litvániának. Hogy ami ráadásul abban az időben még ugye pogány is volt. Igen. Tehát eladják a litvánoknak a határmenti várakat. Na most ezt nem lehet másképpen leírni, mint hazárulás. Tehát ilyen nincs. És ez meg...
De amikor a következményekkel tisztában van, mert hogy ugye nyilván egy értelmes emberről beszélünk, hogy miért csinál ilyet? Miért csinálhatott ilyet?
Szerintem ők teljesen abban a meggyőződésben voltak.
Hogy ők ezt megtehetik?
Így van, megtehetik. Tehát vannak olyan pozícióban, hogy nekik bántódásuk nem eshet.
Tehát, kivéve amikor, de, mert hogy most is ez derült ki.
Így van, tehát ez a fajta hűtlenség és árulás, ugye, amit elkövetett, és ugye itt azt írják róluk, hogy ez a mohó kapzsiság hajtotta őket ezen a téren. Végül is odáig megy a dolog, hogy a királynő el akarja mozdítani az egri püspökség éléről. De hát ugye ezt olyan egyszerűen nem lehet megtenni, ehhez szükség lenne a pápának a hozzájárulására is. Viszont hatodik Orbán, ő partner ebben a kérdésben a királynőnek, és ezért megteszi azt, hogy 1384. augusztus 27-én fölmenti őt az egri püspökség alól, és áthelyezi egy másik püspökségbe, Imolába, ami ugye Emilia-Romagna tartományban található, a Pó folyótól nem messze, Észak-Itáliában.
Észak-Itáliában, igen.
Yeah.
imolai püspökség ebben az időben éppen üresedésben van, az előző püspök lemondott, és akkor így azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen száműzik. Egyszerűen eltávolítják az egyházmegye éléről, és természetesen az egyéb tisztségei, amit viselt akár Ladomériának a kormányzása, ezektől is mintől megfosztják, és elküldik őt Itáliába.
De nem ott hal ő meg, hanem még haza tud jönni.
Így van. Érdekes az, hogy mindezek ellenére, hogy ezt a tényleg hazáruló tettet végrehajtja, ennek ellenére mégiscsak mondhatjuk azt, hogy rehabilitálják, mert hogy 2 évet tölt Itáliában, és utána 1386-ban kegyelmet kapott. Kegyelmet is visszatérhetett Magyarországra, és megkapja az éppen üresedésben lévő váradi püspökséget. Visszagondolunk rá, hogy...
Ahonnan jött, oda érkezett.
Így van, ott kezdte a püspökséget Váradon, és végül is itt is fejezte be, ahol azonban nem sokára, 1389-ben meghal. Viszonylag fiatalon, tehát 40-es éveinek a közepén járt akkor, amikor elszólította őt a halál.
Az imolai számüzetése, amikor valaki hazaárulást követett el, olyan érdekes, igen, nyilván itt is valamilyen fajta fokozatok vannak, mint mondjuk a büntetőjogban gondolom, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk a méltóságától végül is nem fosztották meg, melyik a rosszabb büntetés az, hogyha mondjuk elvennék tőle a püspöki rangot.
Hát a legrosszabb pedig... az lett volna, hogyha lefejezik, tehát...
Igen, vagy pedig is. Elveszik tőle a méltóságát, hát a száműzés. Most persze azt tudjuk nagyon jól a Magyarország történetéből is, hogy azért a száműzötteknek sose jó, aki igazi magyarnak érzi magát, mondjuk most Kossuth Lajostól kezdve bárkire gondolhatok, csak hogy mondjuk egy imolai püspökség az mondjuk, hogy jön az egri püspökséget, tehát hogy jó, akkor helyezzük valahova országhatáron kívülre, és akkor ezt már mondjuk a pápa dönti el?
Itt most 2 dologra szeretnék reflektálni. Először is, hogy az a fajta magyarságtudat, meg hazatudat, amiről mi beszélünk, ez abban az időben még nem létezett. Tehát ott ugye feudális rendszerben gondolkodtak az emberek, tehát nem azt számított, hogy én milyen nemzeti érzelmű vagyok, hanem én melyik uralkodónak a hűbéri láncolatába tartozom bele, igen. És oda. És függetlenül attól, hogy most tudok egyáltalán magyarul, vagy nem tudok magyarul, én ehhez a földhöz tartozok, amit ez az uralkodó birtokol. Tehát ilyen szempontból az a fajta keserűség az nem nagyon lehetett meg. Ráadásul Európa abban az időben sokkal egységesebb volt, mint ahogy mi gondolnánk. Tehát most itt az Európai Unióval próbálkozunk, hogy ilyen szép egységbe hozni Európát, hogy lehet Bécsbe cukrázzal, mert tanulhat az ember a Szorbonon. A középkorban, akinek pénze volt, ezt minden további nélkül
megtehette.
Tehát a határok sokkal nyitottabbak voltak, és ráadásul egy sokkal egységesebb keresztény, latinon nyugvó kultúra volt, tehát a latin nyelvvel mindent el lehetett intézni. Tehát ilyen szempontból áthelyezés az azt jelenti, hogy a keresztény világ egyik részéről a keresztény világ másik részére, viszont azért az imolai püspökség, bár jól hangzik a neve Imolának, hát sokkal kisebb püspökség, mint az egri. Tehát Itáliában abban az időben annyi püspökség volt, hogy valaki fölment a székesegyháznak a tornyába, körülnézett, és akkor 3 másik püspökségnek a székesegyházának a tornyát látta. Tehát ez egy kicsi, bár Imola, mondjuk magyar viszonylatban egy komolyabb város, tehát az itáliai városok fejlettebbek voltak, viszont a püspökségeknek nem volt nagy területe ebben az időben, tehát ilyen szempontból azért ez csak visszalépés volt.
Hát presztízsvesztés is, és hát a száműzetés, ami akkor sem magyar honban tudta ő a papi szolgálatait ellátni. Meghalt 1389-ben, bár mondjuk, hogy az egri püspöksége az gyakorlatilag neki véget ért 1384-ben. Az, hogy az ő utódja ki lesz, erről már viszont csak a következő adásban fogunk beszélni.
Thank you. A mai adásban Cudar Imre egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!